A Magyar Katolikus Rádió műsora.
Velünk vannak. Teljességre hangolva.
Köszönti Önöket a szerkesztő Gerbe Janita és sorozatunk gazdája, szakértője Pál Feri atya, mentálhigiénés szakember.
Köszöntlek téged és az adás hallgatóit.
A keddesti alkalmaidon, a budapesti Dürer rendezvényházban a gyermekkorban kialakuló negatív belső hiedelmekről, sémákról és azok feldolgozásáról, feloldásáról beszélsz, és ennek mentén beszélgetünk mi is, és most már egy jó ideje próbáljuk megérteni az érzelmi gátoltság sémát, annak sajátos belső világát, illetve annak hatását a párkapcsolatra. Hogyan hat ez az érzelmi gátoltság séma a párkapcsolatra?
Ahogyan a bevezetődben mondtad, tulajdonképpen mikor ezt a kifejezést mondjuk, hogy hiedelem, vagy hiedelemrendszer, ami gyerekkorban alakul ki, akkor nehogy bárki is azt gondolja, hogy itt csak gondolatokról van szó. Gondolatok, érzések, testi-fizikai állapotok és az ehhez kapcsolódó emlékek, mégpedig szelektált emlékek azok, amik jellemeznek egy olyan szemét, aki most konkrétan az érzelmi gátoltság sémában él. Ez mit jelent? Hogy ő minden olyan helyzetben, és most ezt emelném ki a kérdésedre vonatkozó válasz kapcsán, amikor kifejezhetne pozitív érzést. Ez lehetséges, hogy szavakban történhetne. Azt mondhatná, de szeretlek, de csodás vagy ma. De szerelmes vagyok beléd, vagy vágyom utánad, vagy de jó a közeledben lenni, vagy de jól áll a hajad. Ezek mondjuk akkor szavak, de természetesen az érzés vagy érzelem kifejezés valamilyen cselekvésben is testet ölthet. Tehát megölelek, megpuszilom, átölelem, megsimogatom, odabújok hozzá, engedem, hogy odabújjon hozzám, és hát ezer dolgot mondhatnánk, amiben mind, és akkor megint mondok egy egész más területet, törődés, gondoskodás. Az érzésekből milyen nyilvánvalóan fakadhat az, hogy elkezdek törődni, gondoskodni, vagy pedig, hogy a törődés gondoskodásból újból érzések és érzelmek fakadnak föl, hiszen aki adja, annak is jó, tehát egy szeretett személynek adok valamit, az nekem is jó érzéseket kelt, és egy újabb jó világ tud bennem eleven lenni, vagyis. Aki az érzelmi gátoltság sémától szenved, őrá az lesz jellemző a társkapcsolatban. Mondjuk ezt az egyet emeltük ki, hogy a pozitív érzéseit, érzelmeit, kötődését, ragaszkodását, gondoskodását és törődését, vonzalmát és vágyát sem fogja kifejezni, vagy pedig nagyon korlátozott formában fejezi ki. És ez egyrészt mit jelent? Mi a következménye? Hát egyrészt nagyon sok jó érzéstől megfosztjuk a társunkat. A kapcsolat miből épül? Ezekből a mindennapos, de folyamatos, sokszor észrevétlen kommunikációs elemektől. Abból, hogy kifejezek kapcsolati üzeneteket, és a kapcsolati üzenetek mellett érzelmi üzeneteket adunk, veszünk egymásnak. Hát pont ez a probléma. Aki érzelmileg gátolt, az informatív szinten erősen fog kommunikálni, de érzéseket, érzelmeket, és ráadásul pozitív kapcsolati üzeneteket kevéssé fogadni, márpedig az életünk minősége, egy kapcsolat minősége, aztán az a benyomás, hogy mi észreveszünk egymást. Fontosak vagyunk egymásnak, számíthatunk egymásra, törődünk egymással. Hát pont ezek miből állnak össze? Ezekből az érzelmi, kapcsolati üzenetekből, ezeknek az áramlásából, kölcsönösségéből. Tehát tulajdonképpen egyetlen negatív séma, érzelmi gátoltság, nagyon negatív hatást gyakorolhat a társkapcsolatra és az elégedettségre.
Most is utaltál rá, alkalmazkodás és az önkifejezés egyensúlya kell, hogy legyen egy párkapcsolatban. Ugye nagyon fontos, hogy ki tudjam fejezni magam, és hogy ha kifejezem magam és arra te reagálsz, akkor azt én tudjam venni, és ne semmisüljek meg. Ugye ez egy nagyon sarkalatos része ennek a sémának, és elkezdtük már a múlt alkalommal is, és előtte is, hogy hol tehetünk lépéseket és kísérletet, hogy hogyan tudjuk, milyen területeken tudjuk fejleszteni ilyen apró lépésekben ezt az egyensúlyt. Négyet egy csokorba vennék, és kérlek, hogy mindegyikre mondjál példát, illetve, hogy ez a kapcsolat, hogy hogyan tudom kifejezni magam, illetve, hogy nem fenyegetem a kapcsolatot sem is magamat sem, az hogyan jelenik meg ezeken a területeken. A játékosság területén, az ízek területén, az újdonság, mennyire lehet fenyegető vagy veszélyes, illetve mennyire kell szabadnak lennünk az újdonságra, és a magatartás formák.
A játékossággal kapcsolatban egy alapvető területről ejthetünk szót, hiszen gyerekkorban történik a sérülés. Egy gyerektől egészen természetes, hogy játékkal, játékossággal, ehhez kapcsolódó spontaneitással fejezi ki saját magát, hogy mindenben a játékot keresi, és ilyen értelemben spontán módon cselekszik, és a felnőtt ember, ha sérültségéből adódóan veszít ebből a játékosságából, veszít a színességéből, az érdekességéből, lehet, hogy nagyon tisztességes lesz, nagyon becsületes lesz, de nem lesz igazán jó a közelében lenni. Valahogy minden mindig ugyanúgy fog történni. Nincs soha egy pici meglepetés, nincs soha egy kis újdonság, nincs soha valami, ami hirtelen hoz egy kis fényt, valami érdekeset, valami színeset, valami jó ízűt, hogy akkor rögtön a következőt mondjam. Tehát a játékosságnak nagyon életet adó és az életet megszépítő jelentősége van. Arról nem is beszélve, hogyha most megint a párkapcsolat felé nézek, hogy ami a hosszú távú társkapcsolat mindig törvényszerűen fenyegeti, az az unalom. A megszokás, mert a jóhoz is hozzászokunk. Még csak nem is az a probléma, hogy az derül ki, hogy nem vagy olyan jó, hanem ha olyan jó vagy, és te vagy az igazi, akkor is megszoklak. Akkor is hozzászokom a jóhoz. Ezért azok a fajta érzések, benyomások már egyre kisebb mértékben jelennek meg, miközben a jó ugyanolyan jó. Hát milyen pesdítő a játékosságnak a behozatala. Egy élményem jut eszembe, hogyha elmegyek valamilyen melegvizes fürdőbe, milyen jól esik ott csak ücsörögni a melegvízbe, szabad napomon, kifejezetten kedvenc időtöltéseim egyike, főleg egy nagy kirándulás után, és ott egyszerűen csak pihizni, és szemlélődni, és nem csinálni semmit. És hogy milyen érdekes látok ott párokat, lehet, hogy 50-60-70 évesek. Az egyikük fürdik, másikük szaunázik, egyikük úszik, másikok ott van a melegvízbe, és hogy hogyan találkoznak egymással. Hogy oda megy, hátulról megkocogtatja a vállát, hogy ad neki egy puszét, hogy lefröcsköli a másik medencerészből. Látszólag semmiségek, csak látni kéne azoknak az arcát, akik ezeket a semmiségeket kapják. Tehát az első volt a játékosság, nem akarom hosszabban mondani, az ízek, hogy szabad kipróbálni új ízeket. Hogy nem mindig a ketchup, nem mindig a só, hogy most kettőt mondjak, nem mindig a porcukor, hanem hogy valami olyasmit is kipróbálni. Például, hogyha Magyarországon belül elmegyünk valahova kirándulni, hát általában tájegységeknek szokott lenni valamiféle sajátos ízvilága, sajátos ételei. Hogy
specialitása.
Specialitása. Egy talpon állóban is, vagy valami egyszerű helyen, egy büfében is akár, jobb esetben egy étteremben. De megkérdezhetjük azt, hogy van-e a helynek valami specialitása?
Vagy a séf ajánlata.
A séfnek, az étteremnek. És akkor kipróbálunk valamit, és rájövünk, hogy milyen érdekes. Jól esik egyszer-egyszer valami teljesen más ízvilágot kipróbálni. És ez rögtön ad egy benyomást arra, hogy az élet milyen színes, és milyen sokféleképpen lehet jót főzni vagy enni. Aztán akkor a harmadik, amit említettél, az újdonságok munkavállalóként is. Például olyan munkahelyen, ahol nagyon nagy a stressz, vagy olyan munkahelyen, ahol nagyon monoton a munkavégzés, vagy ahol nagyon kevés a pozitív visszajelzés. Hogy ott például megvannak erre a modellek. Nyugat-Európában szociális munkások megengedik nekik, hogy 4-5-6-7 év után abba hagyják például az utcai szociális gondozó munkát, 5-6-7 év múlva kijöhessen a terepről és taníthasson. Ez egy újdonság lesz neki. De az is lehetséges például, valakinek megengedik, hogy ne elsősorban tanítson, hanem elkezdjen írni. Írja le a tapasztalatait, írjon egy tankönyvet, írja meg valamelyik területnek a specialitását, és akkor ott ki tudja magát pihenni. Tehát valamennyi újdonságra mindenkinek szüksége van. Kinek többre, kinek kevesebbre, de akinek kevesebbre, annak is jól esik. És akkor a negyedik pedig így szólt, magatartásformák, nyilván újfajta magatartásformák. Magatartásformák változatossága. És eszembe jut az, hogy elmegyünk mondjuk nyáron egy közeli nyugat-európai fővárosba, vagy akár csak Budapesten elsétálgatunk erre-arra, vagy elkirándulunk Bécsbe, és nézzük az utcai zenészeket, nézzük azokat, akik ott festenek az utcán, micsoda színesség, micsoda változatosság. Azok, akik ott táncolnak, fantasztikus őket nézni, legalábbis nyáron az egyik kedvenc elfoglaltságom, hogy nézni azt a színességet, és aztán mindegyik városban van valami más, valami rendkívüli, valami odaillő. Például, hogy milyen sokféleképpen meg lehet teríteni egy asztalt, hogy 2-3 hetenként rakhatok oda valamilyen más díszt, és valamilyen más szalvételt, és hallgathatok valamilyen más stílusú zenét, és kipróbálhatunk valamilyen másfajta táncot, és elmehetek a férjemmel, feleségemmel 10-15-20 év házasság után is valamilyen tánctanfolyamra, megtanulni együtt közösen valami táncot, amit sosem próbáltunk. Hát ezt nem is akarnám tovább ragozni.
Fontos, hogy az érzelmi gátoltság sémában, ugye az érzelmeink gát alatt vannak, a szabadságot keressük. Az agresszió lenne a következő pont. Egy picit érintettük a múltkori adásban a haragot, de írtad, hogy nem szabad összekeverni teljesen a haraggal, viszont a határ kijelölésekhez azért van köze. Erről beszéljünk, a gondoskodás, törődés, ugye egy nagyon fontos pontja ennek a résznek, és említetted is a bevezetődben, hogy az önjutalmazó rendszer is kell, hogy itt működjön.
Arról beszéltünk, és ez nagyon fontos, hogy újból és újból szóba hozzuk, hogy a gátoltság sem segíti, sem a szemét, sem a kapcsolatokat nem segíti, sem egy élő rendszernek a működését, az lehet munkahely, lehet család, lehet baráti társaság, vagy lehet az egyház. A gátoltság nem segíti annak a jól működését. De a gátlástalanság legalább annyira problémás. Tehát nem a gátoltságból a gátlástalanságba irányulunk, hanem a szabadságot keressük. Azt a szabadságot, ami aztán kapcsolódik egy érett erkölcsiséghez. És amikor a haragot megkülönböztetjük az agressziótól, akkor ez a megkülönböztetés nagyon fontos, azért, mert a harag egy érzés, az agresszió pedig egy cselekvés, és a különböző érzéseink nem kerülnek morális ítéletalkotás alá, ám de a tetteink nagyon is, minél tudatosabbak, akaratlagosabbak, szándékoltabbak és súlyosabbak, tehát nem az agressziónak a pozitív színben föltüntetésére törekszünk, hanem csak arra, hogy létezik az, amit persze finomabban nevezhetünk így, hogy asszertivitás, de például egy határ megtartásához egy beszélgetésben, vagy a pedagógiában, hogy egy gyereknek megengedjem, hogy érezzen, hogy azt fejezzem ki a 2 éves, 4 éves, 6 éves, 8 éves, 12 éves fiamnak, lányomnak, hogy nagyon is megértem, hogy haragszik, hogy szabad toporzékolni, hogy szabad sírni, hogy szabad ugrálni, szabad dühöngeni, szabad kiáltani egyet, de nem szabad ráverni a testvérének a fejére. De nem szabad beleboxolnia anyának a hasába. De nem szabad ráütnie a kis testvérére. Akkor nagyon is világosan megkülönböztetem azt, hogy a haragot engedélyezem, sőt, megértem, sőt, együttérző vagyok vele. Segítem a kifejezését, de nem állok itt meg. Az még önmagában nem egy pedagógiai teljesítmény, hogy megengedem, hogy haragudj. Attól lesz ott valami élő és segíti az érzelmi intelligenciát, hogy utána szóba tudjuk hozni, hogy mit lehet kezdeni a haraggal? Mi a következő lépés? Rendben, most haragszol, de akkor most mi a célod? Mit szeretnél elérni? Az, ami nem esett neked jól. Mit lehetne most csinálni? Mire gondolsz? És akkor elkezdhetünk ötletelni. És egy gyereknek sokszor nagyon kevés ötlete van, hiszen kevés az élet tapasztalata. Nem rögtön mondom meg, hogy mit csináljon. Azt mondom, nézd, akár ezt is lehet, vagy azt is lehet. Megengedem, hogy kipróbáljon valamit. Utána visszatérünk rá. Megnézzük, hogy kudarcos volt-e, vagy eredményes volt. Hogy maga kitalált-e közben valami jót. Akkor arra tudok adni egy pozitív visszajelzést. Tehát az érzelmi intelligenciához éppen hozzátartozik, hogy tudok a negatív érzéseimmel is mit kezdeni. Most itt jelen esetben a haraggal, de nyilván félelem, szomorúság, féltékenység, gyerekeknél is nyilván. Tehát a harag nem egyen az agresszióval. A haragot engedjük, az agressziót nyilvánvalóan nagyon világos elvek alapján korlátozzuk, de például, hogy egy gyerek meg tudja magát védeni a játszótéren. De mondhatjuk azt, hogy egyfajta irányított, kontrollált agresszióra lehet szüksége. Hát oda jön egy másik gyerek, el akarja venni tőle a lapátot. Hát ahhoz adott esetben a fizikai erőmre van szükség, hogy megragadom a lapát nyelét, és nem adom neki oda. Vagy valaki meg akar engem verni. Az is egy komoly erőfeszítést igényel, vagy az, hogy elfussak, vagy az, hogy megálljak a lábamon, vagy az, hogy mondjuk egy ütést valahogy kivédjek, hát mondhatjuk szépen, hogy csak védekezek, de ott tulajdonképpen egy irányított és kontrollált, megfelelő hátterű agresszióról van szó. Tehát szó sincs róla, hogy az agresszióra úgy, ahogy úgy gondoljunk, hogy az valami önmagától rossz dolog lenne. A gondoskodásról, törődésről pedig már sokat beszéltünk, de nyilván talán még azt az egy szempontot érdemes volna hozzátenni, hogy éppen a gondoskodás, törődés egy olyan magatartásforma, ami olyan hormonok felszabadulásával és termelődésével jár, amitől erősebben kezdünk el kötődni ahhoz a valakihez, aki gondoskodott rólunk, és akiről mi gondoskodtunk. És ezen hormonok jó érzéseket is keltenek bennünk. Tehát tulajdonképpen kétszeres hasznuk van ebből a szempontból.
Gyöngétségnél megállunk egy picit, mert ez egy szintén sarkalatos, legalább olyan fontos, mint a spontaneitás. Gyöngétségnél ugyebár óhatatlanul eláruljuk magunkat, kiszolgáltatjuk magunkat, és aki ebben a sémában szenved, az pont ezt nem szeretné, hogy ő valamikor is megszégyenüljön, vagy lássák rajta, hogy ő most elgyöngült. Beszéltél két önvédő stratégiáról, mert hiszen ez ellen azért valahogyan mindannyian küzdünk. Két típust különböztettél meg, két embertípust, akik nagyon is kölcsönösen tudnak hatni egymásra.
Két énvédő mechanizmusról beszélhetünk. Az egyik a projekció, a másik az introjekció. Mit jelent ez magyarul? Köthetjük akár az agresszióhoz, vagy a gyöngétséghez, hogy kapcsolatban vagyunk egymással, én dühös leszek, indulatba jövök, ebből egy agresszív magatartás, mint késztetés is elindulna bennem, és téged teszlek felelőssé. És azt mondom, te vagy az oka. És azt mondom, hogy te vagy ezért a felelős. És azt mondom, hogy föltühítettél, hogy ne bosszants föl. Ez azt jelenti, hogy bizonyos tartalmakat benned nevezek meg, és benned látok meg, nem a saját érzésemmel kezdek el törődni és foglalkozni, hanem azt kivetítem, és ott kezdek el ellene küzdeni. Nem a saját magatartásomat kezdem el aztán csiszolni, alakítani, változtatni, kultúráltabbá tenni, hanem téged akarok elkezdeni szabályozni. És neked mondom azt, hogy te rossz vagy. És neked mondom azt, hogy persze, hogy ezt csinálom, hogyha te így. És akkor most hosszan lehetne mondani a sort. Ez azt jelenti, hogy ha a saját magamról alkotott képben nincsenek olyan reális elemek, amelyek például negatív elemek, de közben reálisak. Tehát például, hogy nagyon gyorsan fölkapom a vizet. Vagy hogy gyorsan türelmetlenné tudok válni. Vagy például, hogy nehezen tudom az érzelmi önszabályozásomat elvégezni. Akkor nagyon is könnyen lehetséges, hogy úgy próbálom magamat megvédeni, hogy mindezt kivetítem, és másokat teszem felelőssé mindazért, ami én bennem játszódik le. És ezért nem magamban kezdek el valamit nevelni vagy szabályozni, hanem másokat például elkezdek büntetni érte, vagy ordítok másokkal, vagy aztán egy nyílt agresszióba fordítom a saját érzelmi önkontrollom hiányát. És egyáltalán nem tudatosul bennem az, hogy én nálam itt feladatok halmozódtak föl, hanem amit bent kellene elvégeznem, azt kint próbálom szabályozni. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen én kevésbé fogok megbetegedni, a kapcsolataim azonban tönkre mennek. Hiszen én az ösztönkésztetésből rögtön valami cselekvésbe fordítom ezt a késztetést, hát én bennem sokáig nem keveregnek, kavarognak majd az indulatok, mert rögtön valami cselekvésben azt kifejezem, hát és ez lehet katasztrofális következményű. Ez az egyik. A másik, és természetesen nem csak az agresszióról beszélhetnénk, hanem a gyöngétség elmaradásáról is. És aztán beszélhetünk arról is, ez ennek a működésnek bizonyos szempontból a fordítottja, hogy te azt mondod nekem, hogy mi vagy te ilyen dühös? Vagy hogy nézel már ki? Ha nem látod, milyen szerencsétlen vagy? Hát képtelen vagy ezt normálisan megcsinálni?
Alkalmatlan vagy.
Hát erre is alkalmatlan vagy? Ez mit fog jelenteni? Hogy miközben például ennek a nagy része lehetséges, hogy projekció, mert én esetleg alkalmas vagyok, de te ezt látod én bennem. Ha én ezt magamra veszem, és belsővé teszem mindazt, amit te közvetítesz én rólam, én nekem, akkor beszélünk introjekcióról. És ez döbbenetesen aláshatja ugyanúgy a kapcsolatot, egy irrealitásban vagyunk itt is, mint az első esetben, és látjuk azt, hogy sokan szinte remegnek azért, hogy érzékeny figyelemmel próbálják állandóan kézben tartani mások feléjük áramló információit, vagy véleményét, a lájkokat, vagy a lájkok elmaradását, és hogy milyen hihetetlen negatív hatással tud ránk lenni az, amikor introjektálunk. Amikor mások véleményét, minősítését, vagy ítélkezését kontroll vagy kritika nélkül magunkra vesszük, és beépítjük a saját magunkról alkotott képünkbe. Ezért így is mondhatnánk, hogy aki projekcióval védi magát, ő neki a problémája az, most a realitás szempontjából, hogy valóságnak tartja azt, ahogyan a másikról beszél, és ahogy a másikat látja, hogy te ilyen vagy, olyan vagy, amolyan vagy. Ő azt valóságnak tartja, miközben azok az ő indulatai, az ő esetleg téveszméi, egyoldalúságai, téves észlelései. Aki introjekcióval védi magát azért, hogy ezáltal a kapcsolatot fönn tudja tartani, ami ő neki fontos, ő pedig mindent realitásnak és készpénznek vesz, amit a másik ő róla mond. Tehát itt sincs meg az a megkülönböztetés, hogy azt tudja mondani, hogy te kétségkívül megértettem, hogy ez a véleményed, ezzel vagy egyetértek, vagy nem. Kétségkívül el tudom fogadni, hogy dühös lettél rám, vagy megijedtél tőlem. Hát miért ne érezhetnél így velem kapcsolatban? Miközben most elgondolkozom, és azt mondom, továbbra is kitartok a véleményem mellett, szerintem ez helyes, és egyébként nem gondolom, hogy én félelmet keltő lennék. Az a benyomásom, hogy te benned van itt egy túlérzékenység, ami kevésbé a realitást fejezi ki, inkább mondjuk a te érzékenységedet tükrözi. És akkor hogy ő kapcsolja most össze ezt az előzőleg elmondott agresszióval. De például milyen nagy dolog, hogy amikor valaki azokat a véleményeket, közléseket, információkat, mindenféle visszajelzést, amit ő kap, képes egy stoppot mondani, és azt mondani, hogy állj, majd én ebből annyit és úgy veszek magamra, ahogyan az reális. Ehhez lehet, hogy segítséget kérek, mert azt mondom, hát természetesen nem rendelkezem az igazsággal, mindig az igazságnak egy-egy száját tudjuk fölvenni. Hát én is tévedek, nyilvánvaló. Én sem látom a teljes realitást vagy valóságot. Rendben van, esetleg segítséget kérek, és segítséggel együtt mások szakmailag is korrekt vezetése, vagy kísérése, vagy visszajelzése révén meg tudom mondani azt, hogy mi az, amit érdemes magamra vennem, meghallanom, vagy engednem, hogy hasson rám, és mi az, amit nagyon határozottan kívül tartok magamon.
Köszönöm szépen gondolataidat, innen folytatjuk majd a jövő héten, akkor is tartsanak velünk, kedves hallgatóink. A technikus Csák Éva nevében is búcsúzik a műsor szerkesztője Gerbe Jonita és sorozatunk gazdája
Pál Feri.